Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét a Zsoltárok könyvének 55. fejezetéből, az első 12 versből és a 17-től a 23. versig. Istenem, figyelj imádságomra, ne zárkózz el könyörgésem elől. Figyelj rám, hallgass meg engem. Bánatomban bolyongok és sóhajtozom, az ellenség hangoskodása, a bűnösök nyomorgatása miatt. Mert bajt zúdítanak rám, és haraggal támadnak rám. Szívem vergődik keblemben, halálos rémület fogott el. Félelem és reszketés lepett meg, borzongás járt át. Ezért így szóltam. Miért is nincs szárnyam, mint a galambnak, hogy elrepülnék, és nyugton lehetnék, messzire bújdosnék, a pusztában laknék. Sietve keresnék menedéket a szélvész és a vihar elől. Oszlass szét őket, Uram, zavard össze nyelvüket, csak erőszakot és viszályt látok a városban. Ez megy éjjel-nappal falai közt, vész és nyomor van benne. Romlás uralkodik benne, nem távozik tereiről a zsarnokság és a csalás. Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Bár reggel, délben, este gondban vagyok és sóhajtozom, ő meghallja hangomat. Megszabadít engem támadóimtól, hogy békességem legyen, bár sokan vannak ellenem. Meghallgat Isten, és megalázza őket az, aki ős idők óta trónján ül. Mert nem akarnak megváltozni, és nem félik az Istent. Kezet emelt jó barátjára, és meggyalázta a szövetséget. Szája simább a vajnál, de veszekedésen jár az esze. Beszéde lágyabb az olajnál, pedig olyan, mint a kivont kard. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünk befogadását. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Teljes szívvel áldjuk és magasztaljuk örök irgalmadat, szentséges Isten, mennyei édes atyánk. Áldunk téged, hogy minket a mai reggelen felébresztettél, szent hajlékodba ma is elhívtál, hogy örök javaidban részesüljünk. Áldunk téged, mert amint életünk útján előbbre haladunk napról napra, egyre jobban megismerjük kegyelmedet, és minden eltelt óra csak arról tesz bizonságot, hogy lépteinket gondviselő jóságod vezérel. Hisszük és valljuk, hogy minden lélegzetvételünket, munkánkban való minden haladásunkat, testi és lelki erőnket te tőled nyerjük, meghálálhatatlan adományként. Atyánk, tőled száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Tőled fogadjuk el legnagyobb kincsünket, üdvösségünket is Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy megszántad a bűnös világot. Te lehajoltál hozzánk szent fiadban, hogy vétkeinket eltöröld, megvigasztalj, és magadhoz emelj minket. Segíts, kérünk, hogy ebben az órában is kegyelmedet szívünkbe fogadhassuk. Határtalan szeretetednek magasságát és mélységét, szélességét és hosszúságát megízleljük. És azzal a meggyőződéssel távozhassunk innen, hogy mi a tieid vagyunk. És nincs erő, nincs hatalom sem égen, sem földön, sem föld alatt, amely minket hatalmas és kegyelmes kezedből kiszakíthatna. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istennek szent lelke, szállj le ránk, és vezessen minket szent igéd által a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, ige hirdetésemnek alapigéjét, Péter apostol első levelének 5. fejezetéből, a 6-tól a 11. versig. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van reátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el. Álljatok ellen a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban, az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, nyugalom napját szentelő gyülekezet. Madarat tolláról, embert barátjáról tartja a mondás. Úgy is mondhatnánk, madarat tolláról, embert jövőképéről. Mit gondolsz a jövődről? Megmondom, ki vagy. Egy egészséges lelkű ember nem élhet jövőkép nélkül. A bennünk lévő jövőkép ugyanis meghatározza a jelenünket. Ha a jövőképünk alapvetően reménységgel töltött, az élet pozitív kimenetelét vetíti elénk, akkor sokkal jobban tudunk küzdeni jelen életünk gondjaival. Ha ennek az ellenkezője érvényes, s a jövőképünk alapvetően negatív töltésű, akkor hamar megtanuljuk a tehetetlenség törvényét, és idő előtt feladjuk a küzdelmet. Ettől még egy rosszabb van, amikor egyáltalán nincs is jövőképünk, mert akkor még változtatni sem tudunk a hibás, reménytelen beállítottságon. Érdemes lenne a környezetünket egy kicsit megvizsgálni, hogy kinek milyen a jövőképe. S van-e neki egyáltalán olyan? De miért fontos ez, ezen a mai délelőttön, Isten házában, vasárnap délelőtt? Amikor Péter apostol első levele megszületett Kis-Ázsiában, már voltak keresztény gyülekezetek, illetve szorványban élő keresztények. Például az Ázsiának nevezett terület részen élt az efézusi gyülekezet, ahol Péter apostol már hosszabban is időzött. A Szentlélek kitöltése után sokan lettek ezen a vidéken Krisztus hívőkké, Krisztus követőkké, zsidók és nem zsidók egyaránt. Péter apostol levele a szorványban élő, és elsősorban nem zsidókból lett keresztényeknek szól. Mind ez valamivel több mint 30 évvel van azután, hogy megtörtént az első pünkösd. Ez az idő sok is, kevés is egyszerre. Kevés, mert 30 év az idő nagy távlatában csak egy lélegzetvétel. Nem is szólva a mindenható Isten időuralmáról, amelyben ő az örökkévalóság végtelenségében oldja fel az ember időfogalmát. De ez a 30 év, ez az idő sok is. Mert Krisztus váltságmunkájának, a lélek kitöltésének egymás utáni gyors eseményei az első keresztényekben a közeli vég váradalmát váltotta ki. A levél sem titkolja ezt a fokozott váradalmat. A 4. fejezetben így fogalmaz Péter apostol. Mindennek a vége pedig már közel van. Nem csoda hát, hogy az első keresztények jövőképe Krisztus közeli visszajövetelét, Isten dicsőségének közeli kiteljesedését jelentette. De teltek a napok, a hónapok, az évek, és egyre inkább szenvedés várt rájuk. Igaz, hogy ekkor még nem volt nagy számban mártír halál, de mégis következtek azok az idők, amikor a világ nem fogadja be a keresztényeket, amikor majd következnek a keresztény üldözések. Már mondtam, itt most, Péter apostol idejében, a hétköznapi kis szenvedések kezdték a keresztények jövőképét kétségbe vonni. Kezdték annak hitelességét, megbízhatóságát ködbevetni. Péter apostol levele mégis a reménység levele, és bátorítóan szólal meg az agyehirdetés alapigéjében néhány mondat, néhány gondolat, ami a mi jövőképünket is kicsit megerősítheti, a mi jövőképünket is bizakodóvá teheti. Először azt mondja itt az ige, alázzuk meg magunkat az ő hatalmas keze alatt. A korabeli keresztények biztosan ismerték a megaláztatások keservét. Az ellenük törő szándékoknak, üldöztetéseknek az egyik legfontosabb célja megalázni őket, és elvenni tőlük az életkedvüket. Egy jól sikerült megaláztatás életre szóló nyomokat hagy, nem csak egy ember, akár egy közösség életében is. Ezáltal szándékosan megszégyeníteni, lealacsonyítani, kiszolgáltatottá tenni volt a cél az első keresztények életében, az ellenség részéről. Ezt a megszégyenítő alávetettséget azonban nem lehet sokáig bírni. Az ember nem bírja azt, ha folyamatosan megalázzák, ha folyamatosan lekicsinlik, ha folyamatosan semmibe nézik. Az ige ma mégis azt mondja, hogy alázzuk meg magunkat Isten hatalmas keze alatt. Testvéreim, Isten tudja, hogy mit és miért kér tőlünk. Még önmagunk megalázásában is példát adott elénk. Gondoljunk Jézus Krisztusra, aki magát megalázta, és engedelmeskedett mind halálig, egészen a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, amelyre mindent tért meghajol. Jézus Krisztus vállalta önmaga megalázását az Atya hatalmas keze alatt, és ő maga szolgáltatta ki magát az emberi rossz akaratnak. Ezt önként vállalta. Önként vállalta a megaláztatást. Testvéreim, amikor Isten segíteni akar nekünk a kényszerűen átélt nyomorúságok között, akkor először úgy tudjuk ezt megérezni és megtapasztalni, úgy tudjuk az ő segítségét ilyen helyzetekben elfogadni, ha első lépésként megalázzuk magunkat. Mert aki képes magát megalázni Isten előtt, az átengedi a sorsát az ő kezébe. Elfogadja, sőt, akarja hogy a mindenható Isten tartsa a kezében élete folyását. Jövője hozzon bármit. Jövőképét az az Isten uralja, aki Krisztusban önmagát meg tudta alázni, hogy megváltson a bűn és a halál nyomorúságától. Mielőtt azonban azt gondolnánk, hogy önmagunk megalázása egy tehetetlenségi magatartáshoz vezet, amely által mindent kontroll nélkül fogadunk, és megadottan várjuk sorsunk jó vagy rossz beteljesülését, az ige, Isten igéje másról beszél. Azt mondja az ige, aki Isten keze alatt megalázza magát, az négyszeres felelősséggel él. Először is azt teszi, minden gondját ő ráveti. Másodszor józanul él. Legyetek józanok, mondja ezt az ige. Harmadszor vigyázz az ellenséggel. Negyedszer ellenáll a hitben. Gondátadás, józanság, éberség és ellenállás. Négy olyan képesség, amely jellemezheti az Isten előtt önmagát megalázni tudó ember életét. Összefoglalva, figyeljetek Istenre. Legyetek óvatosak és bátrak az ellenséggel szemben. Vigyázzatok magatokra. Ez bizony, akárhogy is nézzük, messze van az önfeladó tehetetlenségtől, messze van a sorsvárástól, hogy majd csak lesz valahogy. Különösen nehéz élethelyzetekben érezhetjük úgy, hogy a gondok elborítanak, agyon nyomnak minket. Szól az ige, minden gondotokat ő rávessétek. Nekünk még csak nem is kell átélnünk, hogy úgy üldöznek bennünket, mint az első keresztényeket. Mégis előfordulhat, hogy túl sok a szükség, hogy magunkra maradunk a gondjainkkal, súlyosak a veszteségeink, és egyre kevesebb a kitartásunk, az erőnk, ami aztán az életet magát teszi gonddá. Megrázó sorsok villanhatnak elénk, kudarcos kapcsolatokról, tönkrement életekről, betegségekről, szegénységről. A gond az a teher, testvéreim, ami ezekből a helyzetekből nehezedik ránk. És ez a gond az, ami a legbiztosabban töri össze még a szép és biztató jövőképet is. Akinek túl nagy és nehéz az életgondja, az előbb-utóbb kételkedni kezd önmagában. Képes vagyok én még egyáltalán ezen a gondon úrrá lenni? Képes vagyok én egyáltalán ezt túlélni? Képes vagyok megküzdeni? Képes vagyok kilábalni? És az ige tanácsa már is szól, ahogy már megszólalt először a Zsoltárból. Vesd az Úrral a te terhedet, és ő gondot visel rád, mert ez a hétköznapi kisebb-nagyobb gond elveszi a pozitív, a reményteljes jövőképünket. És Péter apostol így fogalmaz, minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van reátok. Nem jelent ez más, testvéreim, mint azt, hogy engedem Isten számára láttatni a gondjaimat. Engedem neki, hogy közel jöjjön hozzám a kérdések, a lázadások helyett. Mert az élet gondjait is magára veszi, mert neki gondja van ránk. Vagyis testvérem, ott, ahol vagy, ott, ahol élsz, abban a helyzetben, azok között, a körülmények között, ahol érzed az élet terheinek a gondjait, ott menj az Isten elé, és vesd rá a te gondodat, mert a legnagyobb erőtlenségben élhetjük át az ő erejét, magányban a jelenlétét, bánatban a vigasztalását. És aki magát megalázza Isten előtt, az elsősorban, ahogy mondtam, a gondját őre elveti. Másodszorban pedig felméri és belátni azt, hogy ezt meg kell tennie. Józanságra van szüksége. Józanságra az önbecsapó ámítás ellenében. Hiszen nem lett volna jó, ha az első keresztények annyira a várakozás álmodozásában éltek volna, hogy észre sem veszik az ellenség valóságát. Márpedig az, mint ordító oroszlán jár körbe. Krisztus legyőzte a gonoszt. De amíg ez a dicsőség idején nyilvánvalóvá nem válik, mindenki számára bizony kénytelenek vagyunk számolni az ő erejével, az ő ordító, pusztító jelenlétével. A gonosz ma is felismerhető. Minden jelenségben és akaratban, amely az élet ellen támad, amely megrontja a szeretetet, tönkreteszi a jóságot, amely örömgyilkos, és nagyon is megalázni, megszégyeníteni akar. Miért, testvéreim? Mert Jézus Krisztus azt mondta, hogy azért jött erre a földre. Az élet fejedelme azt mondta, azért jövünk, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Ha nem ez vesz körül bennünket, ha nem ezt érezzük, akkor a gondunkat őre el kell vetni. Akkor ébernek kell lenni, és hozzá kell menni. Ébernek kell lenni. Vigyázzatok az ellenséggel. Kéri az ige. Kéri Isten tőled, hogy vigyázz az ellenséggel. Mert ez hozzátartozik a keresztény ember egészséges jövőképéhez. Ez nem annyi, hogy azt mondom, hogy a jó Isten majd valahogy elintézi. Isten azt várja tőlünk, hogy a gonosszal szemben ne vonjuk be a szemünket, de ne is kicsinyeljük le, hanem legyünk éberek és óvatosak. Közös felelősségünk, hogy felismerjük az élet ellenes erőket, és testvéreim, felvállaljuk a küzdelmet. Mit mond Péter apostol negyedszer? Hitben álljunk ellen. Aki önmagát Isten előtt meg tudja alázni, annak hitben ellene kell állni. Mert ő nem csak felemel, hanem cselekvésre is indít. Persze olyan sokféle módon lehet ellenállni az ellenségnek hitben. Van, aki ellentámad, vállalva még a mártíromságot is. És ha valóban a hit szilárdságában teszi, az áldozata értelmes. Viszont a hitben való ellenállás valami mást is jelent. Így fogalmazok, belső megtörhetetlenséget jelent. Valami belső megtörhetetlenséget, amiből meghatározott magatartás származik. Milyen megatartás? Nézzük Péter apostol idején élő keresztényeket. Honnan tudták az első keresztények, hogy Krisztus közeli visszajövetelének elmaradása nem tette bizonytalanná Isten ígéretét? Onnan, hogy belső meggyőződésük Istenben szilárd maradt. És honnan tudjuk, hogy nincs igazuk azoknak, akik egy jövő nélküli világra számítva mindent tönkretesznek maguk körül. Nem figyelnek a holnapra, nem gondolnak a jövőre. Onnan, testvéreim, hogy Isten a reménység Istene. És azt mondja, hogy veled van és velem van. És ha ő velem van és veled van, ott élet van. Ott reménység van. Ott mindig van tovább. Ott van jövő. Ott neked van jövőd. Az egyik híres evangélikus teológust 1943-ban egy katonai fegyházba hurcolták, onnan leveleket írhatott. Másfél évig volt itt, fogolyként, majd kivégezték. És az egyik levelének néhány mondatát olvasnám fel. Így fogalmazott ez a teológus kivégzése előtt másfél hónappal. Isten nem minden kívánságunkat teljesíti, de minden ígéretét beváltja. Azaz a földön Úr marad, egyházát megtartja, hitünket megújítja. Nem tesz ránk több terhet, mint amit elhordozhatunk. Jelenlétével, segítségével megörvendeztet minket. Imádságainkat meghallgatja, és a legjobb, a legegyenesebb úton vezet magához. És ez bizonyosan megcselekszi. Így szerez magának dicsőséget általunk. Mert ki az az Isten, akiben bízott ez az ember? És ki az az Isten, akiben bízott Péter apostol, és az vele együtt élő emberek, első keresztények? Ő a minden kegyelem Istene. Ő a minden kegyelem Istene. A mi Istenünk a minden kegyelem Istene. Aki előtt, ha megalázzuk magunkat, ő felmagasztal bennünket. Hosszú szenvedéseket tud a boldogság néhány pillanata feloldani. Mennyivel inkább röviddé válik az átélt szenvedés Isten megígért örök dicsőségéhez képest. A Krisztus követők, akiket elhívott magának az Úr, azt mondja Péter apostol, azokat fel is készíti a jövendőre. Felkészíti a jövőre. Hogyan? Úgyhogy megszilárdít, megerősít, megalapoz. Testvérem, a négyszeres felelősségre, Istennek négyszeres válasza, négyszeres ajándéka van. Rávethetjük gondjainkat, mert ő hívott el minket, és ő kínálja magát életünk alapjának. Lehetünk józanok, mert ő készít fel a jelen és a jövendő életre. Vigyázhatunk az ellenséggel, mert ő erősít meg bennünket. Ellen állhatunk hitben, mert ő szilárdít meg minket. Emberi életünk alászállása, önmagunk megalázása, Isten hatalmas keze alatt felmagasztalássá válik, hogy részesedünk a Krisztus által elért dicsőséges győzelemben. Hogy tudom ezt egyszerűen megfogalmazni? Úgy, hogy a hétköznapok szenvedései közepette, próbatételei közepette, ha őre figyelünk, egyre közelebb kerülhetünk hozzá. És majd egy napon, amikor teljessé válik a vele való közösségünk, akkor a földi szenvedések, órái, időszakai csak egy-egy pillanatnak fognak tűnni, visszatekintve az örökké valóságban való, dicsőségben való részesedés által. Testvéreim, ez az a jövőkép, amely értelmessé, élhetővé, megküzdhetővé teszi a jelent. Habár az ellenség ordító oroszlánként körbejár, hogy kit veszítsen el. Itt derül hát ki az ige által, hogy az a jövőkép, amit Isten ajánl nekünk, az több, mint egy várakozás. Mert a minden kegyelem Istenen cselekvése közel hozza a jövőt. Gondoljunk csak a Kis-Ázsiában élőkre. Nem kellett azt tenniük, hogy egyszerűen csak várnak, hogy majd Isten kiszabadítja őket, majd egyszer a szenvedések közepette, a próbatételek közepette, hanem akkor és ott átélhették a Jézus Krisztussal való közösséget. Akkor és ott megtapasztalhatták azt, amit Isten már megígért nekik. Igen, testvéreim, ez a mi jövőképünk. S milyen jó, hogy ott, Péter apostol szolgálatai nyomán sokan átadták életüket az Úr Jézus Krisztusnak, mert így tudhatták, így érezhették, hogy van támaszuk, hogy van bátorítójuk, aki őket megszilárdítja, megerősíti. Földi életünk így nem csak értelmet kap, hanem ígéretet is, az örök dicsőségre. És végül, testvéreim, a levél címzetjeinek, ahová szólt ez a levél, azon a területen már nagyon kevés keresztény él. Az első és a későbbi keresztények szenvedésében megélt hit mégis a keresztény egyház bizonsági tevése lett, mert az ő jövőképük, az ő hitük a minden kegyelem Istenében gyökerezett. Ezért érdemes ma is megvizsgálni jövőképünket, keresztény hitünket, hogy valóban a minden kegyelem Istene legyen a jövőnk, a holnapunk, aki képes megtartani és megőrizni Szent Lelkének ereje által. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Urunk, Te vagy a jövőnk. Segíts, kérünk, hogy megalázva magunkat hatalmas kezed alatt, ne a megszégyenüléstől féljünk, hanem magunk előtt lássuk Jézus Krisztus önmagát megalázó alászállását megváltásunk érdekében. Urunk Istenünk, Te vagy a jövőnk. Segíts, hogy élet gondjainkban ne rejtőzzünk el előled, hanem eléd tárjuk, és engedjük általad oltalmazni az életünket. Te vagy a jövőnk. Segíts, hogy józanul és éberen figyeljük a gonosznak a veszélyes munkáját, és elhiggyük, hogy a Te győzelmes hatalmad erősebb, mint bármilyen életre törő, életellenes, gonosz erő. Te vagy a jövőnk, Istenünk. Segíts, hogy szilárdan tudjunk ellenállni hitben. Ha el is esünk, vagy gyengének bizonyulunk, tudjunk újra felállni, beléd kapaszkodni, és újra reménykedni. Urunk, Te vagy a jövőnk, s mi a Te néped vagyunk. Engedd, hogy újra megerősödjünk az elhívásban, s mi is tudjunk másokat erősíteni, gyengéket felemelni, betegeket gyógyítani, szomorúakat vigasztalni, szegényeket támogatni, bátortalanokat bátorítani. Te vagy a jövőnk, s mi népedként várjuk ígéreteid beteljesedését. Lelked által hadd legyünk hűséges néped, akik bizalommal várjuk dicsőséged kiteljesedését. Szent Háromság Isten, Tied a dicsőség és a hatalom, most és örökkön örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Szeretettel köszöntöm a kántorképző hallgatóit és kedves tanárait. Az ő szolgálatukat fogjuk hallgatni. Előre is nagyon köszönjük.